Öcsi, időszámítás szerint 2120. Borzasztó nagy megrázkódtatás volt a számomra, hogy elutasították a második gyermek vállalására vonatkozó kérelmünket. Őszintén bíztunk benne, hogy meg fogjuk kapni az engedélyt. Köztiszteletnek örvendő polgár vagyok, a társadalom oszlopa, meg mindeneféle. Talán egy kicsit öreg voltam. Zsozia, a feleségem, talán már túljutott azon a koron, amikor a legelőnyösebb gyermeket vállalni. Na és? Sok olyan embert ismerünk, akik nálunk rosszabb állapotban vannak, idősebbek. Jellemüket tekintve nem a legtökéletesebbek. Akik... Na de mindegy. Volt egy fiunk, Charlie, és tényleg nagyon szerettünk volna egy másik gyereket, kisfiút vagy kislányt, teljesen mindegy. Ha esetleg valami baj történt volna Charlie-val, ha jelentkezett volna nála valami betegség, akkor természetesen megkaptuk volna az engedélyt a másikra. Vagy nem. És ha megkaptuk volna az engedélyt, akkor valószínűleg gondot viseltek volna Charlie-ra, a kis selejtesre. Biztos tudja, most mire gondolok. Nem hiszem, hogy el kellene magyaráznom. A baj az volt, hogy későn fogtunk hozzá az egészhez. Erről Zsozi tehet. A menzesze eléggé szabálytalan volt, sosem tudta, mikor érdemes próbálkoznom nála. Ugye érti, mire gondolok? És orvosi segítséget sem kérhettünk, hogyan is tehettük volna. A kórházban azt mondták, ha nem tudunk gyereket csinálni segítség nélkül, akkor ne csináljunk. Így legalább a világgal is jót teszünk. Nagyon az a fias dolog, gyermektelenül élni. De aztán bolondot csináltunk belőlük, és mégis lett egy gyerekünk. Charlie. Amikor Charlie 8 hónapos volt, beadtuk a kérelmet a második gyerekre. Szerettük volna, ha nincs köztük nagy korkülönbség. Hát olyan nagy kérés ez. Rendben van, egy kicsit öregecskék voltunk hozzá, de akkor is. Nem érdekes, milyen világban élünk. Nem számít, milyen mértékben csökken a népesség. Azt mondják, még ennél is kevesebben kellene lennünk. És ha az élet könnyebbé válik, ha az emberek tovább élnek, akkor tovább kell fokozódnia a csökkenés ütemének. Ezek csak akkor lesznek elégedettek, ha teljes egészében eltüntetik az emberiséget. Nézze, úgy mondom el, ahogy akarom. Ha kíváncsi a történetemre, tiszt úr, akkor hagyja, hogy úgy soroljam el a történteket, ahogy nekem tetszik. Mit tudnak csinálni velem? Komolyan mondom. Nem érdekel, hogy élek vagy meghalok. Ha a helyemben lenne, másképp gondolkodna. Nézze, nincs értelme a vitának. Úgy mondom el, ahogy akarom. Vagy befogom a szám, és azt tesznek velem, amit akarnak. Megértette? Na jól van, azért mondom. Mint kiderült, felesleges volt aggódnunk amiatt, hogy Charlie megbetegszik, vagy ilyesmi. Úgy fejlődött akár egy kis medve, vagy mint azok a kis állatkák, amik annak idején az erdőben, meg a hasonló helyeken kódorogtak. Jó családból származott, ez látszott rajta. De akkor miért nem engedélyezték a második gyereket? Nagyon kíváncsi lennék rá. Hogy intelligens volt-e? Elkészem azt. Erős. Tudta, mit akar. Eszményi fiú. Amikor rágondolok, akkor... Jaj. Látnia kellett volna többi srác között, amikor felcseperedett. Született vezető volt. Tudta, merre akar menni. A szomszédban lakó kölyköket mindig rávette, hogy azt csinálják, amit ő parancsol nekik. Tudta, mit akar, és amit akart, az mindig helyes volt. Ennyi a lényeg. Persze, Zsozinak nem tetszett a dolog. Azt mondta, Charlie rossz gyerek. Azt mondta, én rontottam el. Nem tudom, hogy értette. Rendben, én neveltem a fiút. Charlie testi erő és intelligencia tekintetében mindig legalább 2 évvel megelőzte a kortársait. Ezt láttam rajta. Időnként megesett, hogy egy-egy kölyök kilógott a sorból, de Charlie hamar megmutatta nekik, ki a főnök. Josie attól félt, hogy Charlie verekedős, meg agresszív lesz. Azt mondta, nincsenek barátai, mert minden gyerek fél tőle. Na és? Egy vezérnek nincs szüksége barátokra. A vezér olyanokat akar maga körül, akik tisztelik. Ha valaki nem engedelmeskedett neki, akkor azok tették jól, akik féltek tőle. Charlie mindig győztesen szállt ki a vitákból. Egy idő múltán a többi gyerek távol maradt tőle. Kis puhányok. A szüleik tehettek az egészről. Volt egy gyerekük, és tudták, több nem lehet. Ezért azt az egyet rajongták körül. Úgy bántak az egykékkel, mintha értékes drága kövek lennének, törékeny égkövek. Szülő hibát követ el, ha ilyesmit csinál. Az ilyen kölykök értéktelenné, haszontalanná válnak. Ott volt az a pasas, Stevenson, sarkon túl. Két lánya volt. Szánalmas kis jószágok, fecsegő, vihorászó, üres fejű csitrik. Kérdem én, Stevensonnak miért lehetett két gyereke? Talán ismert valakit odafön. Egy kis csúszópénz. Miért is te tette volna? Sokkal több pénze van, mint amennyit beval. Hát persze. Az a lelke mindennek. Az ember azt hinni, ha kettő van neki, akkor megengedheti magának, hogy az egyiket kockára tegye. De nem. Rendben van, a lényegre is rá fogok térni, majd, ha úgy akarom. Ha erőszakoskodik, sehová sem jutunk egymással, és mehetünk a bíróságra. Engem aztán nem érdekel az egész. A többi szülő nem akarta, hogy baja essék egyetlen gyermekének. Ne játssz a Janovicék fiával, mondogatták. Persze sosem hallottam, hogy ilyet mondtak volna, de el tudom képzelni. Ki a fenének volt szüksége rájuk. Úgy terveztem, Charlie majd középiskolába megy, mikroelektronikát, vagy spatiális dinamikát tanul, vagy valami ilyesmit, meg persze gazdaságtant, üzlettant is, hogy megtanulja a tudása birtokában, hogyan juthat pénzhez, meg hatalomhoz. Már mindent kiterveltem. Már láttam magam előtt a létre tetején. Josie azonban egyfolytában csak arról papolt, hogy Charlie-nak nincsenek barátai, hogy egyedül fog felnőni, meg hasonló, mindig erről beszélt. Sokszor úgy éreztem magam, mintha egy visszhang kamrában élnék. Aztán egy nap odaállt elém, és így szólt. Miért nem intézzük el, hogy Charlie-nak legyen egy kis testvére? Aha, mondom, a persze. Már túl vagy a menopauzán, hogy képzeled? Hívjuk a gólyát, vagy nézzünk szét a káposztaföldeken? Tudja, elválhattam volna tőle. Elvehettem volna valami fiatal pipit, tehát végül is én nem voltam túl a menopauzán, viszont hűséges voltam. Nem felejtettem el a régi szép időket. Még különben is, ha elválok Josie-tól, Charlie minden bizonnyal nála marad. Ebben meg mi lett volna jó nekem? Szóval csak ezzel a gólyás megjegyzéssel válaszoltam neki. Így felelt. Nem biológiai gyerekről beszélek. Arra gondoltam, szerezhetnénk egy robotot, hogy Charlie-nak legyen egy öccse. Gondolhatja, még csak meg se fordult a fejemben, hogy egyszer ilyesmit fogok hallani. Nem vagyok olyan robotimádó típus. A szüleimnek egy se volt. Nekem sem. Szerintem ahány robottal több, annyi emberrel kevesebb van. Átadjuk nekik a világot, és még asszisztálunk is hozzá. Ha kíváncsi a véleményemre, ez is az emberiség kiirtásának eszközei közé tartozik. Ne légy nevetséges, mondtam Josie-nak. Komolyan mondom, válaszolta határozottan. Van egy új modell. Gyerekek számára tervezték, barátnak, játszópajtásnak, semmi extra, nem is drága, és kielégítenek egy szükségletet. Egyre több az egyke, akiknek nem lehet valódi testvérük. Örülnének egy ilyen pótszernek. Lehet, hogy más gyerek örülne, de Charlie nem, mondtam. De igen, Charlie is örülne. És sosem fogja megtanulni, hogyan kell viselkedni más emberekkel. Egyedül nő fel, magányosan, nem fogja megérteni, hogy mit jelent adni és kapni. Ő nem fog adni semmit, ő majd elveszi, ami neki kell. Megszerzi magának a hatalmat, pozícióba kerül, és megmondja másoknak, mit csináljanak. És lesznek saját gyerekei. talán három is. Maga, tiszt úr, még túl fiatal ahhoz, hogy átérezze a helyzetet, de ha magának is csak egy gyereke van, akkor előbb-utóbb rá fog döbbenni, lehet több is. Persze nem egészen a sajátja, hanem a gyerekének a gyereke. De ez majdnem ugyanolyan. Óriási reményeket fűztem Charliehoz. Biztos voltam benne, hogy mielőtt meghalok, látni fogok még egy gyereket a családban. Talán kettőt, esetleg hármat. Charlie gyerekeit, akiket azért a sajátomnak tekinthetek. Josie azonban csak a robotra tudott gondolni. A vízhangkamrában változott a műsor. Megtudta, mennyibe kerül, mennyi részletet kellene fizetnünk. Utána járt a dolognak. Megtudta, hogy egy év próbaidőre el lehet hozni egy robotot. Próbaidőre. Ha beválik, akkor ki kell fizetni, ha nem válik be, akkor vissza kell szolgáltatni. A saját pénzét akarta feláldozni a célra. Azt, amit a szülei hagytak rá. Maga is biztos tudja, hogy van az ilyesmi. Az ember a végén behagy a derekát. A másért nem, hát azért, hogy megmaradjon a családi béke. Feladtam a dolgot. Rendben van, válasz ki egyet. És vedd bérbe. De te fizeted ki? Arra gondoltam, hogy még bármi megtörténhet. Lehet, hogy kiderül robot púp a hátunkon, nem válik be, és Josie belátja, jobb lesz, ha visszavisszük. Aztán meghozták, vagyis be se csomagolták ládába, vagy ilyesmibe, egyszerűen besétáltak vele a házba. A sráccal. Én a legszívesebben robotnak szólítottam volna, de Josie ragaszkodott ahhoz, hogy úgy bánjunk vele, mintha tényleg Charlie öccse lenne. Szép lassan én is hozzászoktam a dologhoz. Gyerek robot volt. Legalábbis így nevezték a hozzáhasonlókat. Volt valami regisztrációs száma, de nem jegyeztem meg. Mely értelme lett volna? Egyszerűen csak öcsinek szólítottuk. Mindenkinek így volt a legjobb. Igen, tudom, hogy egyre népszerűbbé válik ez a robottípus, fogalmam sincs, mi a fene ütött az emberekbe, hogy megkedvelik ezt az izét. Mi is megkedveltük. Öcsit. Vagyis én egyszerűen csak elviseltem. Josie azonban teljesen oda volt érte. El kell ismernem, a robotunk elég jó példány volt. Majdnem teljesen emberinek nézett ki, sokat mosolygott és kedves hangon beszélt. Úgy 15 évesnek látszott, kis növésű 15 évesnek, ami nem is volt rossz, mert Charlie nagy növésű 10 éves volt. Öcsi egy kicsit magasabb volt, mint Charlie, és természetesen jóval nehezebb. Tudja, az ilyen robotoknak titánium csontjaik vannak, vagy mi a fene van bennük. Meg aztán ott hordozzák magukban azt a kis nukleáris egységet. Ezt egyébként 10 évnyi működésre tervezik, csak azután kell kicserélni. Ettől olyan nehezek. Elég jó szókincse volt, és nagyon udvariasan viselkedett. Josie imádta. Jó hasznát veszem a háztartásban, mondta. Majd segít nekem. Nem, mondtam erre. Szó sem lehet róla. Charlie-nak hozattad, és ez azt jelenti, hogy az övé. Eszedbe se jusson, hogy kisajátítod. Arra gondoltam, hogy Josie szépen ráteszi a kezét, a féle rabszolgát csinál belőle, és soha az életben nem fog megválni tőle. Abban biztos voltam, hogy Charlie nem fogja megszeretni, vagy ha mégis, akkor egy idő múlva egyszerűen ráun, és akkor végre megszabadulhatunk tőle. Charlie-ban azonban csalódnom kellett. Ő is megszerette öcsit. De, tudja, bizonyos idő elteltével az egész kezdett elviselhetővé válni. Öcsit arra tervezték, hogy testvére legyen egy embergyereknek, ezért Charlie-nak semmi kifogása sem lehetett ellene. Öcsi hagyta, hogy Charlie legyen a főnök, pontosan úgy, ahogy az öccsök hagyni szokták a bátyjuknak. És persze engedelmeskedett annak a bizonyos három törvénynek. Most nem mondom el, mik ezek. Biztos maga is tudja, miről van szó. Elképzelhetetlen volt, hogy ártson Charlie-nak. Mindent meg kellett csinálnia, amit a bátyja mondott neki. Nem is csoda, hogy egyszer csak azon kapta magam. Elégedett vagyok a helyzettel. Amikor játszottak, mindig Charlie győzött. Ennek így kellett lennie. Öcsi sosem kapta fel a vizet, arra képtelen volt. Arra készítették, hogy veszítsen. Charlie időnként meggyepálta, megrugdosta. Tudja, milyenek a gyerekek? Begorulnak valami miatt, aztán egy másik gyereken tölti ki a mérgüket. Minden kölyök ezt csinálja. Persze a szülők az ilyesmit sosem nézik jó szemmel. Időnként én is rászóltam Charlie-ra, hogy ne csináljon ilyeneket, ne bántsa az öcsét, aki úgysem fog védekezni. Persze, öcsivel mindezt megtehette. Miért is ne tehette volna meg? Őt nem lehetett megbántani. Benne nem lehetett kárt tenni. Fémből, meg műanyagból, meg a... Fene tudja még, miből volt a teste. Majdnem úgy nézett ki, mint a valódi emberek, de nem volt élőlény. Nem érezte a fájdalmat. Én a magam részéről úgy éreztem, öcsi legalább arra jó, hogy van valaki, akin Charlie kitöltheti a dühét, akin levezetheti felesleges energiáit, amik máskülönben összegyűltek volna benne. Az ilyen összegyűlésnek pedig súlyos következményei lehetnek. Öcsi nem bánta a dolgot. Amikor dzsúdoztak, Charlie földhöz vagdosta, rátaposott, de ő mindig felállt, és csak valami ilyesmit mondott. Szép volt, Charlie. Próbáljuk meg újra. Öcsit akár egy toronyház tetejéről is le lehetett volna lökni, akkor sem esett volna baja. Mindig jól nevelt volt, udvariasan viselkedett velünk. Engem apának szólított, Zsozit pedig mamának. Gyakran megkérdezte, hogy vagyunk. Segített Zsozinak, amikor fel akart állni a karosszékéből, meg ilyesmi. Figyelmes volt. Ilyennek tervezték. Úgy kellett viselkednie, mintha érző lény lenne. Mintha törődne velünk. Nála ez automatikusan működött. Erre programozták be. Nem volt ebben semmi különös. Zsozinak mégis borzasztóan tetszett. Nézze, én mindig keményen dolgoztam. Van az az erőmű, annak a működtetésében segítek. A gépeket ellenőrzöm, a rendszerben kapcsolt gépeket. Ha valami elromlik, akkor az egész kóceráinak annyi. Nekem nincs időm meg energiám arra, hogy virágot hordozzak a feleségemnek, hogy felsegítsem a karosszékből, meg ilyesmi. Már majdnem 20 éves házasok vagyunk, és semmi sem tart örökké. A vonzalom sem. Ami Charlie-t illeti, hát ő pontosan úgy viselkedett az anyjával, ahogy a vele egykorúak szoktak. Azt hiszem, ebben öcsinek is volt némi szerepe. Charlie nem engedhette meg magának, hogy az egyik percben eljátsza a főnököt öcsi előtt, a következő pillanatban pedig odaszaladt Zsozihoz valamiért. Nem volt a féle anyám asszony katonája, és nem hagyta, hogy Zsozi parancsolgasson neki. Látszott rajta, hogy kemény férfi lesz belőle. Arra, amit én mondtam neki, természetesen odafigyelt, egy fiúnak mindig hallgatnia kell az apjára. Szóval a lényeg az, hogy nagyon jónak bizonyult, hogy öcsit ilyen édeskésnek, kedveskésnek a mama szemefényének tervezték. Vele Zsozi úgy érezhette, hogy valaki mindig van mellette. Így kevésbé zavarta, hogy Charlie mindig csak saját magára gondolt. Na hát, gondolhatja, hogy Zsozi minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy elrontsa az egészet. Egyfolytában aggódott kis kedvence épsége miatt. Attól félt, hogy öcsinek valami baja esik. Jaj, Charlie, mondogatta. Mondd, miért nem tudsz rendesebb lenni az öcséddel? Nevetséges volt. Hiába próbáltam elmagyarázni neki, hogy öcsinek nem eshet baja, hogy vesztesnek tervezték, hogy itt minden Charlie érdekében történik. Charlie persze ügyet sem vetett az anyjára. Ő mindig úgy játszott öcsivel, ahogy kedve tartotta. Ha nem bánja, pihennék egy kicsit. Tartsuk egy kis szünetet. Nem nagyon szeretek beszélni ezekről a dolgokról. Csak egy kicsit. Hadd pihenjek. Oké. Már jobban is vagyok. Tudom folytatni. Eltelt egy év, és úgy éreztem, elég volt a cirkuszból. Azt gondoltam, ideje visszaszolgáltatnunk öcsit az amerikai robotnak. Végül is teljesítette a feladatát. Zsozi azonban ellenezte a dolgot, keményen ellenezte. De ha most nem adjuk vissza, akkor a szerződés értelmében ki kell fizetnünk a teljes árát, mondtam. Erre azt felelte, hogy ki fogja fizetni a részleteket. Megígérte, hogy mindent ő intéz. Ezért ráhagytam az egészet. Egyébként azt is elmondta, azt is felhozta érvként, hogy Charlie-t nem foszthatjuk meg az öccsétől, nem hagyhatjuk, hogy a fiunk magányos legyen. Azt hiszem, ebben igaza volt. Én mondom magának, van valami hátborzongató abban, ha az ember rádöbben, hogy a feleségének igaza van. Az ilyesmi nem vezethet jóra. Charlie, amikor idősebb lett, egyre kevesebbszer nyúzta öcsit, akkor már éppen olyan magas volt, mint a robot, talán ezért nem tartotta annyira fontosnak, hogy bebizonyítsa neki fizikai erejét. Meg aztán más dolgok iránt is érdeklődni kezdett, nem csak a verekedés meg az erőfitoktatás foglalkoztatta. Például szeretett kosárlabdázni. Egy az egy ellent játszott öcsivel, és őszintén mondom, remek volt. Mindig sikerült kicsereznie öcsit. És a ritkán hagyott ki egy-egy helyzetet. Lehet, hogy öcsi hagyta kicserezni magát, lehet, hogy nem védekezett teljes erőből, de mit számít ez, amikor Charlie szinte mindig betalált a kosárba? Azokról a találatokról nem öcsi tehetett, nem ő varázsolta bele a labdát a gyűrűbe, nem igaz? A második évben öcsi aféle családtaggá vált nálunk. Nem étkezett együtt velünk, ő sosem evett, és nem is aludt. Élente Charlie szobájában, a sarokban áldogált. De a holovideót együtt nézte velünk, és Zsozi egy csomó dolgot elmagyarázott neki, hogy ismereteket szerezzen, és még emberibbnek tűnjön. Ez volt az oka annak is, hogy elvitte magával vásárolni, meg mindenhová, ahová ment. Persze csak akkor, amikor Charlie-nak nem volt rá szüksége. Öcsi segítőkész volt, azt hiszem. Segített Zsozinak cipekedni. És mindig udvariasan viselkedett, mindig figyelmes volt. Én mondom magának, amióta öcsi a házba érkezett Zsozival, jobban ki lehetett jönni. Vidámabb lett, kedvesebb, nem siránkozott annyit, mint korábban. Kezdett kellemessé válni a családi életünk. Öcsi megtanította Charlie-t arra, hogyan érvényesítse az akaratát. Zsozit pedig arra vette rá, hogy többet mosolyogjon. Szóval én is kezdtem elhinni, hogy nem csináltunk rossz vásárt, amikor megrendeltük. Aztán megtörtént a baj. Figyelj csak, nem tudna adni valami innivalót. Igen, lehetőleg valami alkoholost. Csak egy kicsit, egy kicsit. Na, ne csinálja már. Most a szabályok miatt aggódik. Nézze, valahogy túl kell jutnom ezen. Szóval megtörtént. Millióból egyszer, nem, milliárdból egyszer fordul elő ilyesmi. A mikrofúziós egység állítólag sosem hibásodhat meg. Mindenütt ezt hirdetik. Hibamentesek. Hát az enyém nem volt az. Nem tudom, hogyan történhetett meg. Senki sem tudja, miért következett be. Először senki sem sejtette, hogy a mikrofúzióval van baj. Azóta persze már elmondták, hogy ez volt a helyzet. Pereskedni fogok. Követelni fogom, hogy állítsak helyre a házamat. Vissza akarom kapni a butraimat. Óriási kártérítést fogok követelni. Nézze, maguk úgy bánnak vele, mintha mániákus gyilkos lennék. De miért velem? Miért nem a mikrofúziós izéket tervező pasasokat vádolják gyilkossággal? Derítsék ki, hogy ki készítette azt az egységet, ki hibázott a beszerelésénél. Hát maguknak fogalmuk sincs arról, mi a valódi bűn. Itt van ez az izé, ez a mikrofúzió. Ez nem robban fel. Nem ad ki hangot, csak felforrósodik egyre jobban. És a végén az egész ház lángra lobban. Hogy úszhatják meg emberek azt, ha rosszul szerelnek össze valamit? Jól van, rendben. Folytatom már. Azon a napon nem voltam otthon. Egész évben egyetlen napot töltöttem távol. azt a bizonyos napot. Általában mindent otthonról irányítok, vagy onnan, ahol éppen a családommal vagyok, nem kell nekem elmennem sehová, mindent a komputerek csinálnak. Az én munkám nem olyan tisztul, mint a magáé. Ám azon a napon a nagyfőnök személyesen akart találkozni velem. Nem sok értelme volt az egésznek, mindent elintézhetünk volna zárt láncon keresztül. Neki azonban az a mániája, hogy bizonyos időszakonként személyesen akarja látni az általa irányított részlegek vezetőit. Talán azt hiszi, nem lehet megtudni egy emberről, hogy milyen, ha nem három dimenzióban látjuk, nem érezzük a szagát, a közelségét. Ez valami babonaság lehet, amely a sötét korból maradt ránk. Egyébként a magam részéről szeretném, ha visszatérne az a bizonyos kor, a komputerek és a robotok előtti kor, amikor az embernek még annyi gyermeke lehetett, amennyit akart. És a mikrofúziós egység éppen ezen a napon mondta fel a szolgálatot. Azonnal értesítettek. Mindig azonnal értesítik az embert. Bárhol is legyen, akár a Holdon, akár valamelyik űrtelepen. Rossz hírek percek alatt utolérnek bennünket. A jó hírek időnként elkerülnek minket, de a rosszak sosem. Hazarohantam. De a házam akkor már lángokban állt. Amikor odaértem, romhalmaz volt az egész. Zsozi a fűn feküdt, meggyötörten, kormosan, tépet ruhában, de legalább élt. Később megtudtam, abban a pillanatban is a ház előtt tartózkodott, amikor bekövetkezett a dolog. Amikor meglátta, hogy lángra lobban a ház, bizonyára Charlie-ra gondolt, aki odabent volt. Berohant érte, és kihozta. Így kellett történnie, legalábbis akkor, amikor hazaértem, erre gondoltam, mert valamivel arrébb ott feküdt a fiam. Nem sokat láttam belőle, nem mertem oda nézni, és különben is egy csomó ember hajolt fölé. Oda mentem Zsozihoz, és megkérdeztem tőle, mi ez az egész. Nem bírt megszólalni. Charlie? Súlyos a sérülése? Kérdeztem tőle. Nem ismertem fel a saját hangomat. Azt hiszem, abban a pillanatban kezdett el elmenni a józan eszem. Csak egyikőjüket tudtam megmenteni, jögte Zsozi. Csak az egyiket. De miért kellett volna megmenteni mind a kettőt? Erre gondoltam. Ne aggódj öcsi miatt, mondtam. Ő csak egy gép. A biztosítás meg a bánatpénz elég lesz arra, hogy beessünk egy másikat. Ezt akartam mondani, de fogalmam sincs. Sikerült-e? Talán csak rákogtam, meg fuldokoltam, nem tudom. Azt sem tudom, hogy Zsozi hallott-e, amit mondok. Abban sem voltam biztos. Felfogja-e, hogy ott vagyok mellette. Egyfolytában csak suttogott. Választanom kellett, kántálta újra meg újra. Muszáj volt oda mennem Charliehoz, aki a földön feküdt. Megköszörültem a torkomat, és kinyögtem. Hogy van a fiam? Milyen súlyos a sérülése? Lehet, hogy meg tudjuk javítani, mondta a mellette térdelő emberek egyike. Aztán felnézett rám. A fia? Akkor láttam meg öcsit. Ott feküdt a fűn. Az egyik karja kifordult a helyéről, működésképtelenné vált. Mosolygott, mintha semmi sem történt volna. És megszólalt. Szia, apa! Mami kimentett a tűzből. Hol van Charlie? Zsozinak választania kellett. És öcsit mentette meg. Nem tudom, hogy ezután mi történt. Semmire sem emlékszem. Maguktól hallottam, hogy megöltem Zsozit. Hogy rávetettem magam, és csak akkor tudtak lerángatni róla, amikor már megfojtottam. Lehetséges, nem tudom. Nem emlékszem. Csak abban vagyok biztos, hogy Zsozi gyilkos. Megölte Charlie-t. Megölte a fiamat, hogy megmentsen egy halom. Egy halom titániumot.